a jelenlegi szituáció szerint egy nagyon vaskos Tisza győzelem lenne, ami nem kétharmad, de azért egy nagyon magabiztos, akár 60% feletti mandátum arányt is produkáló győzelem, de ez simán lecsökkenhet. Azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, és azt is el tudom képzelni, hogy kétharmaddal nyer a Tisza.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora, ezen a héten Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont igazgatójával. Szia, nagyon örülök, hogy itt vagy.
Én köszönöm a meghívást, szia.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, és a következő egy órában részletesen fogunk beszélgetni a 21 Kutatóközpont friss közvéleménykutatási adatairól, illetve Tiszás, valamint fideszes stratégiákról is. Mielőtt azonban belevágnánk, szokás szerint arra kérnélek titeket, hogy támogassatok minket, támogassátok a munkánkat. Ezt a legkönnyebben úgy tudjátok megtenni, hogyha itt a YouTube-on feliratkoztok ránk, és vagy rányomtok a szuper köszire. Ennél is jobb viszont, hogyha előfizettek a HVG 360-ra. Utóbbira változatlanul kedvezményt tudunk nektek adni, hiszen most egy hónapig díjmentesen férhettek hozzá a felülethez, hogyha a HVG podcast kuponkódot használjátok, minden részlet ott lesz a leírásba. Köszönjük! Szeptember 3-án jelent meg a friss közvéleménykutatási adatsorotok, illetve hát annak az első harmada, a link az természetesen ott lesz megint csak a leírásban, és csak egy kis zanzát itt hadd adjak, mielőtt a kérdésemet feltenném. Ezek szerint a teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 10, míg a választásokon biztosan résztvevő pártválasztóknál 16% a Tisza előnye a Fidesz előtt. Jól idézem akkor ezek
pontosan
szerint.
Pontosan, igen.
Most júniusban is mértetek, és az akkori adatokhoz képest radikális eltérés, nagy mozgás nincsen. Ez meglepett vagy sem? Mert hogy azért eléggé intenzív nyarunk volt.
Nem lepett meg, és hogy ennek van sportértéke, azt azzal tudom alátámasztani, hogy készített velem interjút a Magyar Hang, és ez pár nappal a mérés előtt készült, és kérdezték, hogy mire számítok, és ott mondtam, hogy nem számítok nagy változásra a nyáron. De egyébként úgy általában is, hogyha azt mondom, hogy nem számítok nagy változásra a két hónappal ezelőtti méréshez képest, akkor ritkán veszítenék egy fogadáson. Mondjuk volt ilyen időszak a őszi, 2024 ősze, meg 2025 első néhány hónapja, amikor a Tisza elég dinamikusan nőtt, de általában a pártpreferenciák ritkán mozognak, és nyilván aki figyeli a politikát közelről, az azt gondolja, hogy hú, ez milyen nagy botrány, na majd most aztán itt a világ vége, mert ezt mondta a Tar Zoltán, vagy ilyen fotót közölt a hatházi 60 pusztáról, de a választóknak az elsőprő többsége az erről vagy hetekkel később értesül, vagy nem értesül egyáltalán, mert nincs egyszerűen ideje a politikát napi szinten követni. Ami inkább mozgatja a pártpreferenciát, az a elsősorban gazdasági közhangulat, hogy hogyan érzik az emberek, hogy hogyan alakul a saját pénztárcájuk, saját háztartásuknak az anyagi helyzete. És egyébként a nyáron a Fidesz abban reménykedhetett, hogy ebben volt pozitív változás.
Már erre szerettem volna viszont rákérdezni, mert a Fidesz ugye hiba határon belül, de tudta kicsit dolgozni a ti mérésetek szerint a hátrányát a Tiszához képest. Hogyan?
A részvételüket biztosra mondók között volt egy 2%-pontos erősödése a Fidesznek, és ennek én azért adnék jelentőséget, hogy ez is hiba határon belül, de az előző három mérésben ez egyenletesen csökkent, tehát 40-37-34 így alakult.
Ezek, csak hogy tisztázzuk, ezek mikori mérésekről beszélünk?
Októberi volt, 2024 igen? Októberi volt a 40, utána áprilisi volt a 37, és júniusi volt a 34. Úgyhogy ez a csökkenés volt tetten érhető, de most nem, hogy nem csökken tovább, hanem még nőtt is 2%-ponttal. És azt gondolom, hogy ebben szerepe lehetett annak, hogy közalkalmazotti béremelés történt, hogy az Otthonstart program beindult, illetve a családi adókedvezmény is egy olyan dolog, ami, ha jól tudom, akkor a CSED vált adómentessé, ami talán sok választó számára egy érzékelhető pozitív változás. Szóval én ennek például jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mint hogy most melyik politikus mit nyilatkozott.
A nyilatkozatokat értem, hogy ennek kevés jelentőséget tulajdonítasz, viszont a fél nyár, legalábbis, bocsánat, tehát a nyárnak egy jelentős része ugye a Pride-ról szólt az elején, aztán jött ez a mocskos Fidesz szemere, voltak ennél ugye negatívabb gazdasági adatok, mindezek egyébként a Fidesznek a népszerűségére ezek szerint nem negatívan hatottak?
Önmagában ugye a GDP növekedés az nem olyan, amit az átlagválasztó érzékel, de nyilván a GDP növekedés, vagy nem növekedés, az egy tükre a gazdaság állapotának, és az, hogy a gazdaság rossz állapotban van, és hogy az infláció magas, és hogy a kenyérára az utóbbi időben, utóbbi néhány évben 2,5-szeresére növekedett, míg a bérek növekedése ezt messze nem követte. Uh-huh. Ez a Fidesz népszerűség vesztésének a legalapvetőbb oka, tehát, vagy talán a legfontosabb oka. Úgyhogy mondom, én ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy ennek van jelentősége. A gazdasági közhangulatot a Fogyasztói Bizalmi Index szelméri, például a GKI, ami ezt havonta közzé teszi, és ott az látszott egészen júliusig, hogy egy egyenletes, lassú, negatív tendencia volt, januárhoz képest egy picit romlott júliusra, és egyébként rosszabb a gazdasági közhangulat most, mint például az EP választás idején volt, ami egyébként már szintén jóval rosszabb volt, mint ami a 2022-es választás idején volt.
Hát lévén nincs növekedés, Isten tudja hány negyed éve éve.
Igen, igen, de szerintem az infláció a legnagyobb probléma, tehát különösen az élelmiszer infláció, ami nagyon nagy. És ugyan van olyan statisztika, hogy a legtöbb évben reálbér növekedés van, de egyrészt ez nagyon csalóka, tehát ugye egyrészt ez a teljes lakosságra vonatkozik, miközben a legtöbb választó ebből ezt nem biztos, hogy így érzékeli. Például, hogyha a leggazdagabbaknak nő nagyon a reálbére, és az lesz nagyon magas, akkor az nagyon felhúzza az átlagot. Meg a másik, hogy a reálbért a teljes inflációhoz számolják, nem az élelmiszerinflációhoz. És az élelmiszerinfláció az lényegesen magasabb, mint a teljes infláció. Szóval mondjuk a nem tudom, okos tévék ára nem nőtt annyival, mint a kenyér ára. De hát ugye mondani se kell, hogy melyik a alapvetőbb. Szóval azt gondolom, hogy ez a Fidesz bajainak az egyik fő okozója, és nyilván nem tudok prognózist adni, meg ugyan politikus közgazdász vagyok, de nem is közgazdászként működök. De hát azért nagyon kicsi az esélye, hogy ebben olyan radikális javulás legyen a következő fél évben. Szóval nyilván a Fidesz, hogyha jóléti intézkedéseket tesz, akkor ennek a hatását mérsékli, de annyira negatív a helyzet, tehát ez a kenyér ára, ez a legszemléletesebb példa, hogy a 2020-ashoz képest nőtt a szemennyivel, és ahhoz, hogy a 2020-as bérnek a 2,5-szeresét kifizessék az embereknek, az annyira távol van, és annyira nem látom a lehetőséget sem, még hitelekkel sem, hogy ezt lehessen kompenzálni, hogy összességében a gazdasági szavazásra szerintem a Fidesz ellen dolgozik. Jó, még akkor is, hogyha jóléti intézkedésekkel tudnak enyhíteni egyébként a többség számára igencsak fájdalmas helyzeten.
Jó is egyébként, hogy a hiteleket mondtad, mert erre külön szerettem volna rákérdezni. Szerinted a Fidesz népszerűségének ilyen minimális hibahatáron belüli változásában az otthonstart program egyébként mennyire játszott bele ugye ez a 3%-osan erővel felvehető hitel? Azért ez egy jelentős jóléti intézkedésnek tűnik.
Igen, és ugye erről már sokan hallottak, már sokan készültek rá. Ugyanakkor augusztus végén, amikor volt az adatfelvételünk, akkor még ezt nem lehetett igénybe venni, ez szeptemberben indult be. Ugyanakkor egyébként akár negatív hatása is lehet, mert akár árnövelő vagy árfelhajtó hatása is lehet. Önmagában, hogy erről hogyan gondolkodnak, én ezt nehezen tudom megmondani. Inkább a többivel együtt mondanám. Tehát a közalkalmazotti béremelés, meg a adómentes ététele, a gyermeküket nevelő kismamák jövedelmének, az biztos, hogy egy olyan dolog, ami nagyon pozitív és azonnali hatása van. Ebben kevésbé vagyok biztos, hogy ez is ilyen egyöntetően pozitíve, de lehet, hogy az. Erről külön kutatás kéne. De hogy így összességében az a kép alakulhatott ki sokakban, akiket ebből a háromból legalább az egyik intézkedés érintett, hogy azért itt végre történik valamicske csúran cseppen. Ami több, mint a semmi. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezeknek azért lehet jelentősége.
Egy kicsit hadd szóljak a politológus énethez. Ugye arról beszélgettünk itt az elmúlt néhány percben, hogy ezek a nagy tömbök nem változtak valójában. Na most hadd hozzam ide Tölgyesi Péternek az elméletét. A Partizánban beszélt arról korábban többször hosszan, hogyha a magyarok úgy döntenek, hogy kormányt váltanak, akkor ezt nagyon nagy többséggel teszik meg. Viszont a két tömbnek a nyár alapján, meg a ti kutatásotok alapján, minthogyha egy kicsit kifutott volna a szavazatszerző képessége. Ezt te is így látod, vagy teljesen más gondolsz róla?
Hát már a kiinduló ponttal sem értek egyet.
Na.
Tehát azt is simán el tudom képzelni, hogy a Tisza az egy szoros küzdelembe fog nyerni, és nem lesz nagy többsége. Tehát, hogy láttunk már olyat, hogy a magyarok úgy váltottak kormányt, hogy kis többséggel, például 2002-ben, nem volt egyáltalán nagy többsége az MSZP-SZDSZ kormánynak, és mégis a magyarok kormányt váltottak.
De
egyébként 98-ban is a második fordulóban már a visszalépéseknek köszönhetően magabiztosan nyert a Fidesz, de egyébként, hogyha a százalékos támogatottságokat nézzük, akkor ott sem volt egy olyan elsőprő többség, és egyébként az a parlamenti többség, amit megszereztek, az se volt olyan nagy. Szóval ez most akkor egyből két adat, amit cáfolja a Tölgyesinek a, nem is tudom, hogy elméletnek nevezzem, inkább spekulációt. Én szerintem benne van minden a pakliban még. Én azt látom, hogy most, ha most lennének a választások, ami történelmietlen, mert ha most lennének, akkor az elmúlt néhány hónapban sok milliárddal többet költött volna a Fidesz, mint amennyit költött.
Persze.
Meg a Tisza jelölt választása is akkor egészen máshogy alakult volna. Szóval minden más lett volna, hogyha most lennének, de hogy a jelenlegi szituáció szerint egy nagyon vaskos Tisza győzelm lenne, ami nem kétharmad, de azért egy nagyon magabiztos, akár 60% feletti mandátumarányt is produkáló győzelem, de ez simán lecsökkelhet. Azt is el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, és azt is el tudom képzelni, hogy kétharmaddal nyer a Tisza.
Wow.
Fél év nagyon sok idő, a Fidesz írja a szabályokat, azt nem gondolom, hogy a választási rendszert megváltoztatják, ha bár még ez se kizárt, de a kampányfinanszírozást, a versenyhelyzetet, nem tudjuk, hogy a ukrajnai háború hogyan alakul, nem tudjuk azt se teljesen, hogy a gazdaság hogyan alakul, ha bár azért azt lehet.
Arról erős prognózisok vannak, igen.
Igen. Tehát még talán az a legkevésbé ismeretlen ezek közül. Nem tudjuk, hogy hány párt jut be a parlamentbe, bármelyik oldal elkövethet nagy hibákat, eddig is egyébként elkövettek, tehát szerintem a nyáron is, majd hogyha erről beszélünk, akkor mindkét oldalnál én láttam.
Belemehetünk ebben most is, kifejezetten nagy hibák,
de hogy annyira nem voltak nagyok, hogy egyből földrengésszerű változást hozzanak, de el tudok képzelni olyan nagy hibát, ami akár ezt okozná. Tehát annyira sok az ismeretlen, hogy Tölgyesi Péterrel ellentétben én nem mernék ilyen magabiztos fél évvel későbbre vonatkozó állítást tenni, hogy itt biztosan ez fog történni, vagy az.
Rögtön kinyitnám ezt a zárójelet. Milyen hibát látsz egyébként most csak maradva a Fidesznél? Hogy nekik volt-e olyan hibájuk nyáron, ami, hogyha földrengésszerű változást nem is okoz, de azért úgy mégis látható?
Hát Orbán Viktornak a nyaralása, ugye magárepülőzése és utána a jaktozása, azt én nem értem. Tehát, hogy Fapadoson lefotóztatta magát, mert az nem véletlen, hogyha ők lefotózzák, vagy amikor ő Fapadossal megy, akkor nagyon naívnak kell lenni, hogy azt gondolja valaki, hogy őt majd nem fogják lefotózni, nem fogják észrevenni. Tehát úgy tűnt, hogy ez tudatos. Most már a választásig változtatta a korábbi utazási szokásain, és ügyel arra, hogy a luxizás vágya rá ne vetüljön. Úgy tűnt, hogy ez egy tudatos dolog, és egy teljesen szétrombolta ezt a képet azzal, hogy magánrepülővel ment, és jaktra ment. És hiába mondják, hogy nem luxus jakt, meg Gulyás Gergely még olyat is mondta, hogy az újságírók is ki tudnák fizetni. Nem akarom megkezdeni, hogy neked mennyi a havi ödelme, de az a 4-5 milliós magánrepülő, az nem biztos, hogy...
Biztos, hogy nem.
Igen, belefér. Szóval ez szerintem egy nagy hiba. És engem az is nagyon meglepett, hogy Orbán Viktor édesapja interjút adott a Borsnak, és reagáltak erre. Hát nyilván egyébként érzékelik, hogy 60 puszta az egy probléma, és ezért voltak kénytelenek reagálni, de picit nekem úgy tűnik, hogy ezzel csak tovább pörgették az ügyet, meg tovább mozgatták az emberek fantáziáját, és alapvetően hát ez egy nagyon kellemetlen ügy a Fidesznek. Szóval én ezeket politikai, nekem ezek politikai bának tűnnek. Nyilván könnyű elemzőként ilyet mondani, mert ők látják az adatokat, ők tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. Lehet, hogyha én is annyival több információval rendelkeznék, mint amennyivel ők rendelkeznek, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy akkor ez az interjú mégiscsak szükséges volt. Hogy a magánrepülő meg a jacht az miért volt szükséges, azt mondjuk elképzelni nem tudom.
És mi a helyzet a Tiszával? Tehát náluk látsz-e olyan politikai hibát az elmúlt 2-3 hónapból, ami megengedhetetlen?
Hát Tar Zoltánnak a videóban elmondott mondatait nehezen tudom magyarázni, hogy azt miért mondta. Tehát ugye azért egy vezető pártnak az alelnöke. Igaz, hogy a politikában mondjuk egy éve kapcsolódott be nagyjából, de azért nem annyira kevés idő, és azért egy politikus, hogyha kamera előtt beszél, akkor ugye más dolgokat kell mondani, mint hogy a kamerán kívül beszél. Tehát ez...
Bocsánat, csak hogy hangozzon el ez a mondat, itt konkrétan ugye az adó átalakításról beszéltek, és ennek kapcsán mondta azt Tar Zoltán, hogyha jól idézem, hogy, először, hogy erről most nem lehet beszélni, először választást kell nyerni, utána bármit lehet csinálni.
Ugye ilyet, hogy a választás után bármit lehet csinálni, ilyet kamera előtt egy politikusnak nem szabad mondani, mert ez egy... Egyébként szerintem nem arra vonatkozott a mondat, hogy bármit lehet csinálni, nem arra vonatkozott, hogy akkor embereket fogunk a Dunába lőni, hanem arra, hogy akkor bármiről lehet beszélni, mert ez volt a kontextus. De nyilván ezt kiforgatják, és nyilván ez egy olyan mondat, ami kiforgatható, ami egy... Én nem szeretem a szerencsétlen megfogalmazást, mert a szerencsének semmi köze ehhez. Egy rossz megfogalmazás. De ugye ő azt is mondta, hogy ha erről beszélgetnénk, akkor megbuknánk, vagy akkor én meg fog bukni, vagy valamilyen mondatot is mondott, ami meg aztán már végképp érthetetlen. Tudom, hogy az emberek elkövetnek hibát, és hogyha egy vezető politikus követ el, akkor könnyű az elemzőnek így felpörgetnie magát, miközben mindenki elkövet hibát. De azért azt gondolom, hogy egy ilyen éles kampányhelyzetben én azt se értem, hogy a Tisza-szigetnek a találkozóinak a nagyon jelentős részét miért veszik videóra.
Hát ez már Flex Zoltánnál is egy felmerülő probléma volt, hogy neki is voltak erős mondatai, amiből viszont komoly botrány lett.
Igen, igen. Tehát amit videóra vesznek, az a 21. században nagyon jó eséllyel rossz kezekbe jut, és most is ez történt. Ez egy nagyon komoly támadási felület, és ebből még lehet probléma. Szóval nem akarom túl hangsúlyozni a dolgot, mert mindenki hibázhat, de azt gondolom, hogy azért ez mindenképp egy olyan dolog, ami elkerülhető lett volna. Uh-huh. A Kulja Andrásnak a Takács Péterrel szembeni vita teljesítményére nem azt mondom, hogy hibázott, hanem az egyszerűen egy rossz teljesítmény volt. Uh-huh. Rossz vita teljesítmény volt. Én azt gondolom, hogy ha adnánk neki egy igazságszérumot kamera előtt, akkor ezt ő se vonná kétségbe. Vagy ezt azt gondolom, hogy ő is látja. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy le kell írni, vagy ő ne tudna jobban, de hogy önmagában ez is egy politikai hiba. Szóval most akkor két példát is mondtam mindkét oldalról az utóbbi időből, de biztos többet is lehetne, csak most ezek jutottak eszembe. Ezek mindenképp olyanok, ami ahogy a kampány vége fele haladunk, úgy egyre nagyobb kockázatot rejtenek. Lehet, hogy ami most még augusztusban belefért, az lehet, hogy márciusban már még kamatostul ekkora költségeket okozna.
Egy kicsit visszatérnék a két nagy tömnek a szavazatszerzési képességeihez, ugyanis ahogy azt beszéltük, gyakorlatilag azt látni, hogy a két tömnek a támogatottsága nem változott. Te látsz-e még a Fidesznél arra képességet, szándékot azt értelemszerűen látom én is, de hogy képességet meg olyan témát, amivel új szavazókat tudnának-e behozni, szerinted ez céle egyáltalán, és hogyha igen, akkor hogy csinálnak, hogyha nem, akkor miért nem az?
Amúgy a szándék is jó kérdés, mert az ugyan kétségtelen, hogy próbálnak új dolgokat, hogy Orbán Viktor például egy ilyen podcast turnéra vállalkozott a nyáron, és abban benne volt mondjuk az ultrahang is, ami azért noha talán kormányhoz közelebb álló, de azért mégsem ugyanaz, mint az Origo vagy a Mandiner. De ha megnézzük az ott elhangzottakat, akkor szerintem ahhoz, hogy bizonytalan szavazókat és ellenzéki peremszavazókat megszólítson, ahhoz azért tovább kéne mennie, vagy valami tartalmi változásra is szükség lenne, és én ezt nem nagyon láttam. Nyilván egyébként hálás téma, amikor arról beszél, hogy a tabletről hogyan fogyasztja a híreket, és ez mindenki számára kedves, de hogy az, hogy ilyen nagyon radikálisan megváltozott volna a célcsoport, azt látom, hogy aktívabb a miniszterelnök, meg olyan helyekre megy, ahol ellenzékiek is hallják, ebből látom a szándékot, de azt gondolom, hogy tartalmi változás nélkül ellenzéki szavazókat nem fog tudni megszólítani, egyébként nyilván azzal is nehéz, és bizonytalanokat is nagyon korlátozott mértékben. Az, hogy a sajátjait aktivizálja, aminek egyébként voltak jelei a mi felmérésünkben és más kutatók felmérésében is, az egy más kérdés. Mintha erre látnám az erősebb szándékot, vagy lehet, hogy csak ez sikerül jobban, nyilván egyébként ez egy könnyebb feladat, egy kevésbé nehéz feladat, de ez önmagában én azt látom, hogy nem elég. Tehát, hogy a Fidesz szavazók 100%-a elmenne szavazni most, az se lenne elég. Egyszerűen nincsenek elegen a választási győzelemhez most ilyen pillanatban. Lehet, hogy ez változni fog, de szerintem amíg tartalmi változás nem lesz, addig ez nagyon nehéz. Máshogy egyébként nem akarom azt állítani, hogy ha nem lesz tartalmi változás, akkor biztos veszíteni fog a Fidesz. Ez sem igaz. De a szándékot azt erőteljesebbé vagy hitelesebbé tenni, hogyha ha tartalmi változás is lenne.
Segítette, illetve segíthet-e ezen a helyzetén a Fidesznek szerinted a harcosok klubja, illetve ez a digitális polgári körök, amiket most indítottak el?
Hát, a saját tábor aktivizálásában talán igen, meg van egy jelenség, amiről én a 24.hu-n írtam egy cikket, ugye ez a hallgatás spirálja, vagy ordítás spirálja, ahogy én elneveztem, és ezt talán tudja ellensúlyozni, tehát ez az a jelenség, hogy a vidéki kisvárosokban, közepes városokban, falvakban egyre hangsúlyosabban van jelen a Tisza, és a korábban egyeduralkodó kormánypárti vélemény a kocsmában, a Facebook oldalon, az utcán, az most már sokkal kiegyenlítettebbé vált, és ez felbátorított tiszás ellenzéki szavazókat, és a kormánypártiakat nem abban az értelemben bizonytanította el, hogy akkor most ők is a Tiszára szavazzanak, de hogy akkor talán most már ők sem fogják olyan hangosan mondani a véleményüket, hogyha látják, hogy egyébként nem biztos, hogy ez olyan nagy arányban egyetértenek ezzel. És ez egy nagyon veszélyes folyamat, és egy önerősítő folyamat, és ennek ellen kell tartani, és ilyen szempontból racionális lépés. A digitális polgári kör meg a harcosok klubja próbálják fokozni az online aktivitásokat. Ugyanakkor a másik oldalról azért ezek nagyon jól brandelt dolgok, de egyébként ezek korábban is léteztek. Tehát az, hogy Fidesz aktivisták, önkormányzati képviselők, kormányzati holdudvarhoz tartozó emberek, akiknek a jó része nem az összes, de a jó része fizetett ember. Uh-huh. Nem abban az értelme, hogy kommentekért fizetnek, hanem egy önkormányzati képviselőt másért fizetnek, és akkor ugyanakkor ezt is elvárják tőle. Ez korábban is volt. Tehát, hogy egy picit azt azért túlzásnak érzem, hogy itt a spanyol viaszt találták volna föl. Nyilván a digitális polgári kör arra is jó, hogy egy csomó celebet bevonjanak, hogy akkor ő is velünk van, ő is csatlakozott ehhez, a Görbic Anita, meg a Vince Otto, meg...
Dopman.
Hát igen, a legfontosabbat mondtad.
Ne haragudj, de szerintem a digitális polgári köröket úgy általában vele azonosítják lévén körül, te volt a legnagyobb felforgás.
Igen, igen, kétségtelen. Szóval erre alkalmas, de hogy én nem... Tehát, például a nézőpont ezzel magyarázta a Fidesz előretörését, amit már a kiinduló pontot is kétségbe vonom. A nézőpont adatai szerint a teljes népességben amúgy csontra ugyanakkora a különbség a Fidesz és a Tisza között, mint májusban a legutóbbi nyilvános mérésükben volt. Csak ezt nem hangsúlyozták. Szóval én azt nem gondolom, hogy ez megmozgatna pártpreferenciát. A saját tábornak az aktivitása, hangosítása abban segíthet.
És mi a helyzet a Tiszának a szavazat szerzőképességével? Mert ők is, mint hogyha a nyáron, annak ellenére, hogy Magyar Péter ugye megint országot jár, azt hiszem most már 36-37 napja, és még ezt fogja is tenni egy darabig, mint hogyha egy kis torpanás látszódna ebben.
Igen, mindjárt erre is válaszok, csak még egy gondolatot hadd fűzzek az előzőhöz, köszi, hogy októbertől nem lesz lehetősége a Facebookon politikai hirdetéseket feladni a Fidesznek, és a YouTube-on is jóval nehezebb lesz. Ugye elvileg ott se, de az lehet, hogy kiátszhatóbb lesz, majd meglátjuk. És hát valahogy el kell jutatni az üzeneteket, és én még úgy is tudom értelmezni a harcosok klubját, meg a digitális polgári köröket, hogy már erre az időszakra készítik fel a szimpatizánsaikat, hogy ami eddig működött 100 milliós hirdetésekkel, az majd a jövőben már nem fog működni, és csak úgy működhet, hogyha ezek az emberek megosztják, és így organikusan fog terjedni, biztos, hogy jóval kevésbé, mint a 100 milliós hirdetésekkel, de hát a semminél az is több. Tehát azt lehet látni, hogy a fideszesek sokkal kevésbé osztanak tartalmakat, mint a tiszások, és ezt próbálják ellensúlyozni, és ennek hosszú távon azért lehet némi jelentősége. Szóval még ezt tudom elképzelni, hogy ezért csinálták ezt.
És akkor most rátérve egy kicsit.
Igen, igen, hogy a Tisza, mintha... Ugye az van, hogy nyilván van az újdonság varázsa, és nagyon nagy tömegek voltak az első országjáráson, és lenne a másodikon, mintha egy picit kevesebben, harmadikon még picit kevesebben, és azért ez valahol teljesen természetes. Tehát, hogyha valaki még nem látott valakit, akkor persze, hogy nagyobb kedve van meghallgatni, megnézni, oda menni. De egyébként még a harmadik országjárásnál is én azt látom, hogy ez nem elhanyagolható, hogyha a Magyar Péter első meg második országjárásához viszonyítjuk, akkor érezhetően kevesebben vannak. De ha ahhoz hasonlítjuk, hogy más pártok mennyi ember tudnak megmozgatni ezekben a városokban, falvakban, ahol Magyar Péter megfordul, akkor meg jóval több. Tehát még ha nem lett volna az első kettő, még akkor is elmondható, tehát most például a Kazincbarcikait láttam, ami egy 20-valahány ezres város, és akkor ott voltak néhány százan, ami persze így nem olyan sok, De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ki az, aki Kazincz Barcikán néhány száz embert össze tudott rántani?
Ezt akartam mondani, hogy nem igen van már más párt, aki ezt meg tudná tenni.
Igen, igen. De hogy a múltban sem volt. Tehát, hogy a Jobbik a fénykorában, pedig ugye egyébként ez pont Borsodban volt a legerősebb, vagy a DK, vagy a Fidesz, rájuk sem volt jellemző, hogy egy ilyen 20 ezeres városban több száz ember nézze őket, de még szembetűnőbb az, hogy 5000-es településeken is, nem tudom, 80-an. És akkor persze lehet rögni, hogy jaj, 80, meg abból 20-at biztos utaztattak, akkor az már csak 60, de egy 5000-es településen 60 az nagyon sok. Ahhoz képest, ami a rendszerváltás óta megszokott volt. Szóval azért én óvatosan bánnék ezzel meg, nyilván nem úgy lesz népszerű a Tisza, hogy kimegy a város egészen, meghallgatják, és akkor jaj, de jó, erre szavazok, hanem hogy híre terjed. Itt volt, láttuk, jé, ott volt a Józsi is, ő is kijött Kazincz Barcikán, és meghallgatta a Magyar Pétert. Akkor lehet, hogy a Józsi is ellenzéki, akkor nem vagyok egyedül. Én Kazincz Barcika azért rossz példa, mert ott volt MSZP és a polgármester ellenzéki vezetésű város, de például Bács-Kiskun megyében, ahol majdnem az összes városnak fideszes vagy fidesz közeli polgármestere van, ott is lehetett látni nagyon jelentős tömegeket, Kiskunfélegyházán, meg Kiskunhalason, meg Majsán, meg nagyon sok helyen, tehát ez olyan helyeken is működik, ahol fideszes a polgármester, és ott biztos, hogy van ennek revelatív ereje, hogy rájönnek, hogy hoppá, hát itt azért lehet, hogy nem vagyunk egyedül, és azt is látják, hogy egyáltalán az erőfeszítés egy politikus ott tiszteletét tette. Tehát a korábbi ellenzéki politikusok, hogyha meg kéne számolni, hogy hányszor voltak Kiskunhalason, meg Kiskunmajsán, amik egyébként Bács-Kiskun megyei szinten azt hiszem, hogy a harmadik, meg az ötödik legnagyobb város, vagy a hetedik, tehát hogy nem jelentéktelen városok. És az ellenzéki politikusoknak a célfüggvényében korábban ez igen korlátozottan fér. Mert nyilván voltak kivételek, tehát most biztos van ilyen ellenzéki politikus, aki szígy az édesanyámat, hogy de hát ő volt ott, és akkor ezt miért nem mondom.
Igen, csak ekkor a tömeget nem nagyon hiszem, hogy bárki
hát meg igen, meg hogy nem az, hogy egyszer oda ment, hanem hogy ugyanazokra a helyekre harmadszor is elmegy egy éven belül. Míg korábban, hát vannak olyan pártok, amik 10-20 éve léteznek, és összesen nem voltak ennyiszer a vezető politikusaik. Vagy ha voltak, akkor persze, ez jóval kevesebb embert tudtak megszólítani. Szóval, hogy én ennek nem becsülném alá a jelentőségét. Tehát szerintem ez észszerű döntés Magyar Péter részéről, hogy az ideje jó részét ezzel tölti, és én azt gondolom, hogy ennek közvetett módon, nem közvetlen módon van kifejezhető hatása. A Tisza menetelésében, ami áprilisig a mi méréseink szerint egy egyenletes és igencsak érzékeltő növekedés volt, abban biztos, hogy van szerepe ennek a fizikai jelenlétnek.
Mit gondolsz egyébként a Magyar Péter mostani kommunikációja, stílusát, irányait látva, hogy ő most merre kommunikál, új szavazatokat, új embereket akar ebbe az egész projektbe behúzni, vagy inkább megpróbálja stabilizálni az egyébként a kutatásaitokból is látszó a rendkívül heterogén tábort?
Jó kérdés. Ezt nehezebben tudom megmondani. Amúgy a Fidesz és se tudtam olyan egyértelműen megmondani. Az biztos, hogy nagyon széles az a csoport, amire lő. Tehát nagyon kerüli azokat a témákat, ami csak ellenzéki szavazóknak tetszene. Nem véletlenül, hogy például a Pride-ban mennyire nem állt bele, de az adó kérdésekben is csak olyat mond, ami egy picit is megosztó, például a progresszív adórendszer, ugye egy tipikusan megosztó téma, ami mellett egyébként lehet, hogy társadalmi többség van, de nem egyértelmű többség. Biztos, hogy van olyan Tisza szavazó, aki nem örülne egy progresszív adórendszernek. Ilyeneket, ha teheti, próbálja elkerülni, hát nyilván ugye azért kellemetlenek ezek a videófelvételek, mert így nehezebben tudja. Szóval ebből arra következtetek, hogy legalábbis nagyon, nagyon sok embert recéloz, nem egy szűk csoportra. Én azt gondolom, hogy ebben azért benne vannak bizonytalanok is, sőt, egyébként Fidesz szavazók is. Nagyon sokszor kifejezetten Fidesz szavazókhoz beszél, megszólítva őket. Ami egyébként érdekes, mert Orbán Viktortól ez nem igazán tudnék ilyet fejlődni, hogy kifejezetten azt mondja, hogy ellenzéki szavazók, kedves ellenzéki szavazók, ezt kínálom nektek, azt kínálom nektek. Nyilván mond olyat, ami ellenzéki szavazóknak is jó lehet, például az Otthon Start programot biztos, hogy rengeteg ellenzéki szavazó igénybe fogja venni, de az, hogy így tudatosan címkézve, az sokkal kevésbé jellemző. Szóval most, hogy így második, harmadik nekifutásra, most már azt gondolom, hogy akkor ott lehet, hogy szélesebb az a közönség, amire amire ő lő, miközben persze nyilván az eszközei arra, hogy elérje a kormánypárti szavazókat, rendkívül korlátosak.
Beszéljünk egy kicsit a kutatásoknak, volt egy másik része is arról, ezt csütörtökön publikáltátok, és ez pedig a politikusoknak a népszerűségéről szólt. Számomra ebben az volt kifejezetten furcsa elem, hogy Hatházi Ákos itt népszerűségben megelőzte Orbán Viktort, hogyha jól mondom.
Jól.
Ez szimplán 60 pusztának tudható be, vagy sem? Mert hogy ő korábban is azért igen-igen aktív volt, tüntetett minden héten gyakorlatilag, de az meg már...
Áprilisban is előtte volt. Tehát áprilisban is Hatházi volt a második, és akkor 60 puszta még kevésbé volt téma, mint most. Hatházi Ákos hosszú ideig a legnépszerűbb ellenzéki politikus volt, egészen addig, amíg Magyar Péter fel nem küzdötte magát erre a szintre.
Hát, és őt aszította le.
Igen. Tehát Hatházi Ákos már régóta egy nagyon népszerű ellenzéki politikus. Úgyhogy én szerintem ez bőven túlmutat 60 pusztán, mert hát neki azért rengeteg ügye van az uniós ügyészséghez való csatlakozáson keresztül, rengeteg korrupciós ügynek a feltárása, beleállása, tüntetések szervezése, a tévészékház, tehát hogy az ő tevékenysége messze túlmutat azon, hogy egy ilyen egy ügyű, most remélem nem értik félre a hallgatók,
nem hiszem,
politikusnak kelljen őt gondolni. Szóval ő biztos nem emiatt álljós. Azért is figyelemre méltó, mert őt kevesebben ismerik, és a teljes mintából számoltuk ki, tehát egy kevésbé ismert politikus hátrányból indul, mert nyilván aki nem ismeri, az nem kedvelheti, és ő annak ellenére előzi meg Orbán Viktort, hogy nyilvánvalóan kevesebben ismerik.
Tiszta sor, viszont ez a kérdés, ez nekem hozzáadódik egy másik is, hogy ugye Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy lesz előválasztás, de ez egy tiszás előválasztás lesz. A kérdésem az a ti adataitok tükrében. Hatházi szerinted megkerülhetetlenné tette már magát, vagy sem? Tehát meg tudják azt csinálni, hogy őt kihagyják és ráindítanak jelöltet, vagy sem?
Meg tudják, és igen, értem a kérdésben az a logika, hogy Hatházi népszerű, és akkor azzal, hogy nem adnak neki lehetőséget azzal, sok ellenzéki szavazó számára ez egy kellemetlen dolog, vagy, de az ellenzéki szavazók ezért sem, eddig sem azért szavaztak Magyar Péterre, mert olyan kedves volt a többi ellenzéki politikussal, vagy olyan felajánlatokat tett neki. Azért szavaznak rá, mert benne látják a kormányváltás esélyét. Ez akkor is meg lesz, hogyha Hatházi meghívja az előválasztására, akkor is, ha nem hívja. Ugyanakkor viszont van egy másik dolog, hogy ami miatt nem fogja meghívni, az én meggyőződésem szerint, vagy ami miatt biztos, hogy azt mondja, nem, és szerintem ebben van racionalitás.
És pedig?
Hát a Tiszára azért szavaz nagyon sok korábbi bizonytalan választó, és annyit hagy spoilerezzek, hogy mire megjelenik ez a műsor, már lehet, hogy valószínűleg elérhető lesz a honlapunkon ennek a számszerűsítése is.
Tehát, este 6-ra?
Igen, ez a terv. Most a kollégáim lehet, hogy majd megizzadnak a adás után a fejvonulókat, de amúgy is ma terveztük feltölteni. Szóval, a jelenlegi Tisza szavazóknak egy nagyon jelentős része korábban bizonytalan volt. Uh-huh. Korábbi bizonytalanokból tud a Tisza erősödni, nem kis részben. És ezek az emberek korábban nem akartak ellenzéki pártra szavazni, mert az ellenzéki pártokkal elégedetlenek voltak.
Tehát nem csak, hogy a Momentumra vagy a DK-ra sem, de a kétfarkú kutyapártra sem.
Igen, uh-huh. Igen. Tehát olyanok, akik 22-ben nem szavaztak, de még olyanok is, akik még 24-ben sem. Ugye 24-ben 29,6, mondjuk 30%-ot ért el a Tisza, most pedig a mérésünk szerint 48%-on árt a pártot választani tudók között, és 52 a biztosba, tehát másfélszer akkorára növekedett, hogyha így nézzük. És nyilvánvaló ez a többlet, ez jött valahonnan, és persze egyrészük a DK-tól jött, meg a Momentumtól, meg más ellenzéki pártoktól, de egy nagyon jelentős részük nem szavazott még az EP-n, uh-huh. sem. Uh-huh. Mert még akkor sem gondolta, hogy a Tiszából ez lesz. És most már a vak is látja, hogy egy nagyon, nagyon erős kihívó. És ezek a bizonytalanok, ezek nem szeretik a korábbi ellenzéki pártokat. És lehet, hogy pont a Hatházi ellen egyébként nem lenne kifogásuk, de ugye, ha az ember akar üzenetet küldeni egy választónak, akkor az egy elvi üzenet. Tehát azt mondani, hogy a Hatházi jöhet, de a többi nem. És akkor Szabó Szabolcs Cseperről, ő tulajdonképpen miért nem? Mert ő egyébként helyben egy kifejezetten támogatott politikus. Uh-huh. Jánbor András ugye megoldotta a problémát azzal, hogy visszalépett, de akkor ugye az a kérdés is feltehető lett volna. Meg hát van még rengeteg politikus, aki még nem lépett vissza. Szabó Sándor Szegeden, aki a Botka egyik embere uh-huh. volt, még az önkormányzatban dolgozott, valószínűleg most is jó munkakapcsolatban vannak, akkor ő miért nem? És akkor ugye a sor az sokáig folytatható a sor végén már, vagy nem a végén, hanem a közepén már Tordai Bence, meg Szabó Tímea, a nem akarom senkire azt mondani, hogy a végén van, de hogy akkor a MSZP-s meg DK-s politikusok is mondhatják, hogy akkor ők miért nem, ők már egyszer nyertek ott helybe, akkor ők miért nem vehetnek részt a Tisza előválasztásán. Tehát, hogy nyilván a Tiszának elvi döntést kell hozni, és az volt az elvi döntés, hogy aki a korábbi ellenzéki pártoknál érdemi magas pozíciót töltött be, országgyűlési képviselő, államtitkár, az nem. És persze ezen lehet rögni, hogy na jó, de Magyar Péter is magas pozíciót töltött be, csak ő a Fidesznél. Ez igaz, de mégiscsak, ha akar az ember egy üzenetet küldeni, akkor egy elvi döntést kell meghozni, és meg kell húzni egy vonalat, és nyilván a vonal meghúzása az egy mesterséges dolog, és az nem, az élet bonyolultabb, mint egy vonal, és akkor persze biztos lesz, aki csalódott, de szerintem a Tisza többet veszítene, hogyha azt mondaná, hogy na jó, meggondoltuk magunkat, a Hatházi mégiscsak jöjjön egy ilyen döntésen, miközben persze népszerű politikus, és az ő hívei örülnének. Szóval engem nagyon meglepne ebből az okfejtésből kifolyólag, meg nem is amiatt, mert nekem ez a véleményem, vagy ez a logikám, hanem azért, mert Magyar Péter ezt többször lenyilatkozta korábban, tehát most már saját magának is ellent mondana.
Más szemszögből nézve egyébként szerinted számítanak az egyéni jelöltek, vagy sem? Mert hogyha azt a kérdést teszi fel a Tisza 26-ban, hogy akarják az emberek, hogy Orbán Viktor eltűnjön, vagy sem, akkor ebben a képletben az, hogy ki az egyéni jelölt, az szerintem vajmi keveset számít.
Hát különösen Zuglóban, tehát hogy a Zuglóban ugye egyébként pont a Tisza megbízásából csináltunk egy mérést, ezt azért is mondom, hogy szeretnénk a lehető legátláthatóbban működni, a Tisza rendelte meg, de akkor is ugyanezek az eredmények jöttek volna ki, hogyha más rendelte volna meg. Csak a nyilvánosságra hozatalról dönt a megrendelő. És itt az látszott, hogy a Fidesznek nagyon alacsony a támogatottság a Zuglóban, olyan alacsony, hogy még nevető harmadiknak sem tud befutni. Tehát amíg bőven 30% alatt van, addig nevető harmadikként sem fog nyerni. Tehát Zuglóban akár indul a Hatházi is, meg a Tiszás is, akár csak az egyik indul, mindenképp az ellenzéki álnyerésre.
És még úgy is, hogy amúgy nem tudjuk, hogy ki lesz a Tiszás?
Igen. Tehát egyszerűen az van, hogy a Fidesz, most nem emlékszem pontosan, de ilyen 25% alatti volt, 24, valami ilyesmi volt a Fideszes jelöltnek a támogatottsága, és a Hatházi ugyan minimálisan alatta maradt, de a Tiszás meg 40 fölött volt, és hogyha a Hatházit meg a Tiszát összeadjuk, akkor az már bőven 60 fölött volt, és a Fidesz meg 24, tehát a 60-at nem tudod úgy ketté osztani, hogy a mindkét szám 24 persze alá menjen. És nincs harmadik jelölt, aki olyan nagyon sokat elvihessen. Szóval én ezt nem tudom elképzelni, hogy Zuglóban hogy nyerjen a Fidesz. Nyilván egyébként a győztes kompenzáció jóval kisebb lesz, hogyha a Hatházi is elindul, meg a Tiszás is, és mindkettő magas támogatottságot ér el, mint ahogy egyébként a mérésünkből az azért kiderült, hogy mindkettőnek érdemi támogatottsága van. De hogy egyszerűen és ez Budapest nagy részére is igaz. Nyilván Zugló az még Budapesten belül is az egyik legellenzékibb, de hogy azt látom, hogy Budapesten annyira rosszak a Fidesznek a pozíciói, hogy azt nehezen tudom elképzelni. Vidéken meg ezek a dilemmák nem igazán állnak fönn. Ugye Mellár Tamás visszalépésével most már Szabó Sándor az egyetlen szegedi hivatalban lévő képviselő, aki ellenzék és nyert a legutóbbi választáson, egyébként az összes többi vidéki körzetben a Fidesz nyert. Tehát ott ugyan vannak olyan ellenzékiek, mint például a Vona Gábor a gyöngyösi választókerületben, az nyilván ismertebb, de hát azért a párt támogatottság mögüle is hiányzik, tehát egy 1% alatti párt van mögötte, tehát meglepne, hogyha ő most akár csak megközelíteni a régi eredményeit, amit még a erejeteiben lévő Jobbik élén ért el. Szóval ott sokkal kevésbé fog fennállni a dilemma, és a kérdésedre válaszolva, hogy mennyire számít az egyéni jelölt. Erről pont a tegnapi publikációnkban ebben részesen belementünk, és ott hivatkoztunk Kovalcsik Tamás elemzésére is, és lehet látni, hogy a 22-es választáson 3 olyan jelölt volt, aki 5% ponttal többet tudott szerezni, mint amennyit a listája. Mind a 3 egyébként az ellenzéki listát szárnyalta felül, és egyébként a Jobbik színeiben indultak, Steinmetz Ádám, meg Ander Balázs, meg most meg nem mondom, ki volt a harmadik. Ríg Lajos, most már wow. Megmondtam. De ugye Steinmetz Ádám esetében ugye olimpiai bajnok, meg viszonylag ismert volt abban a választókerületben. Ríg Lajos már megnyerte korábban azt a választókerületet, ő is nagyon ismert volt. Tehát, hogy ezek nagyon szélsőséges példák, és a több száz elindult jelölt közül az összes többi az jóval szorosabb eredményt ért el a listához, vagy kisebb különbség volt a listás szavazat és a rájuk adott szavazat között. Szóval nagyon keveset számít, csak mivel a verseny sok helyen biztosan szoros lesz, azt még nehéz megmondani, hogy pont melyik választókerületekben, de hogy sok helyen szoros lesz, az egészen biztos. Ezért lehet, hogy pont ezen fog múlni.
Akadt egyébként a kutatási eredményétek között olyan is, ami engem így szó szerint megdöbbentett. Tehát van olyan, hogy kérdeztétek arról is az embereket, hogy ha jól értem, hogy a biztos pártválasztókat, hogy melyik párt egyéni képviselőjelöltjére szavaznának a saját választókerületükben.
De nem csak a biztos, hogy mindenkit kérdeztünk
erről. Bocsánat. Igen. És itt jöttek a szokásos eredmények, hogy a fideszesek 94%, a fideszes jelöltre a tiszások 91%, a tiszás jelöltre, de hogy a DK-nál van 8%, aki átszavazna a fideszesre is. Na ezt hogy?
Hát ugye azért azt is beleírtuk a közleménybe, hogy a DK és az MKKP esetében óvatosan kell kezelni az adatokat, mert nagyon pici az elemszám. Ah. Tehát hogyha végig gondolsz, hogy egy 2%-on állt a teljes mintában a DK, ami azt jelenti, hogy ha jól számom, akkor 20 ember az 1000 fős mintából. 20 embernek a 8%-a az már nem sok ember, az mondjuk 2 ember körülbelül. Tehát annyi történt, hogy volt körülbelül 2 DK-s válaszadó. Azért ezt nagyon óvatosan kell kezelni, és egyébként a 8% az nagyon kevés. Tehát a DK-sok elsőfölő többsége a DK-s jelöltre szavazna.
Már aki még megmaradt egyetlen DK-snek.
Igen. Hát egyébként a volt DK-s az egy jóval nagyobb halmaz, mint a jelenlegi DK-s.
Hol vannak most a volt
DK-sok? De egyébként nem teljesen, lehet, hogy nem 8% a valós arány, mert nyilván itt már iszonyat nagy a hibatár, de az, hogy vannak olyan ellenzéki szavazók, akik a Fidesz jelöltjére szavaznának, az nem egy légből kapott dolog. Tehát, hogyha valamelyik olvasónak ez jött le, és ez nem a DK-sokra jellemző, hanem az összes ellenzéki szavazónak egy kis részére jellemző. Vannak olyan fideszes országgyűlési képviselők, akik az adott választókerületben ismertek, régóta ott vannak, érzékelhető a munkájuk, és pici több ember szavaz rájuk, mint ahányan a Fidesz listájára szavazna, és ez a több lehet, ez lehet, hogy ellenzéki szavazóktól jött a múltban, és hogy a jövőben is lesz ilyen, az biztos, hogy kevés, az is, de hogy létezik, az is biztos. Uh-huh. Tehát egy kis számú embernél ez lehet. Azért jött ki az, hogy a Fidesz a egyéni preferenciák tekintetében egy picit jobban állt, mint a listás preferenciák tekintetében a mérésünk szerint, mert neki vannak olyan képviselői, akiket a választók sokkal inkább ismerhetnek. Nem szabad túldimenzionálni ezt se, nem állítom, hogy a választók többsége akár ismeri őket, de egy jelentős része igen. És nyilván ez egy helyzeti előny, ami egy picit már ezeken az adatokon is tükröződött, de hát nyilván itt ugye egyik disclaimer, hogy ez fél évvel ezelőtti, tehát nem előrejelzés. Uh-huh. A másik, hogy majd, hogyha lehet ismerni a Tiszás nevét is, meg a Fideszes nevét is, akkor egy választókerületi mérésből ezt még jobban meg lehet állapítani. Ez ugye egy országos mérés volt, amiben voltak választók, akik olyan választókerületben vannak, ahol nem is fideszes az országgyűlési képviselő, mások meg igen, volt, ahol ugyan fideszes, de hát éppen lecserélték, vagy ugyan fideszes, de ismeretlen. Szóval itt felhigult a dolog, mert úgy keveredtek a halmazok. De egy választókerületi kutatásból ezt lehet, hogy még jobban lehetne látni.
Uh-huh. Van egy másik név, akire viszont Hatházi mellett konkrétan szerettem volna rákérdezni, ő Karácsony Gergely. Őt a Pride húzta fel, vagy más?
Hát azért ez nagyon életszerű, hogy az. Nyilván nem végeztünk részletes kutatást, hogy most pont Karácsony Gergely hívei miért mondták azt, a hívei nem jó szó, támogatói, hogy őt szimpatikusnak találják, de ha végig gondoljuk, akkor nem volt más olyan tevékenysége, ami nagy vihart kavart volna, ami nagy figyelmet érdemelt volna, és az ellenzéki szavazók körében egyértelműen pozitív lett volna, mint ez. Tehát messze ezzel ment a legnagyobbat, most nagyon csúnyán leegyszerűsítően mondva, úgyhogy nehéz elképzelni, hogy ez ettől független legyen, és az összes politikus közül ő tudott a legtöbbet erősödni, úgyhogy, meg ugye ennek azért utóhatása is volt, tehát hogy kihallgatták, hosszan húzódott az ügy, nagyon sokat írt a sajtó a Pride előtt is a dologról, meg utána a Pride közben, meg a Pride után, szóval hogy azért ez így hosszan ment, és nyilván a fideszesek között ez nem tette népszerűbbé, de a többlete nem is abból származik, hogy a fideszesek körében lett volna népszerűbb, hanem nyilván az ellenzéki szavazók és a Tiszás szavazók körében is erősödhetett a pozíciója.
Na, hadd idézzek akkor gyorsan valamit Karácsony Gergelytől, ez egy szerda esti idézet az ATV-ben hangzott el. Kapom az üzengetéseket, hogy a Fidesz azt reméli, hogy a Pride politikai sikerén felbuzdulva elindulok, és egy új progresszív párttal megbontom az ellenzéki egységet. Nyilván ez a kormányzati tárgyalások szempontjából egy fontos elvárás lehet. Disclaimer, utóbbi mondat nem arra vonatkozik, hogy majd hogyan fognak koalícióról tárgyalni jövőre, hanem arra, hogy a fővárosnak vannak anyagi ügyei a kormánya, de ez egy teljesen más téma. Játsszunk el a gondolattal, hogyha Karácsony úgy döntene, hogy elindulna. nem lesz ilyen, de hogyha mégis így tenne, hogyan tudná ő megbontani a Tiszának a táborát? Kiket hozná, kik azok, akik vele mennének?
Én szerintem azért előbb azt a kérdést tegyük, hogy meg tudná bontani.
Meg tudná bontani szerintem?
Hát nem, szerintem...
Ennyire vagy... stabil lenne ez a végtelenül heterogén tábor?
Akkor úgy, nyilván ez nem egy igen-nem kérdés, tehát biztos, hogy valamennyi számosságú szavazó átmenne, de azért én nagyon szkeptikus vagyok, hogy ez mennyire... Tehát, engem ritkán szoktak azzal vádolni, hogy én túl ellenséges vagyok Karácsony Gergellyel, de azért az eddigi pártalapítási kísérletei azok nem sikerültek annyira. Tehát ugye
sőt.
A Párbeszéd, meg a 99 mozgalom, ami persze lehet, hogy jaj, nem pártalapítási kísérlet, de hát azért mégiscsak valami hasonló
volt. Hát egy miniszterelnöki jelölti kampányt húzott
igen, el fel. Igen, igen. Szóval nyilván nagyon sok ellenzéki szavazó számára nagyon szimpatikus, hogy végre valaki beleáll a Pride-ba, nem mismásol, nem kerüli a témát, és nagyon sok olyan nagyvárosi liberális szavazó van, de amikor majd elmennek ezek a nagyvárosi liberális szavazók szavazni, akkor nem azt fogják nézni, hogy na ki itt a legPride pártibb, és akkor én arra szavazok. Biztos lesznek ilyenek is, de kis számban. De a szavazópolgároknak az elsőprő többsége, és ez nagyon jól látszik az adatainkon, nem egy-egy téma szerint szavaz, nem az adókulcsok szerint szavaz. Az szerint szavaz, hogy Orbán vagy nem Orbán. Uh-huh. Szeretem Orbánt, vagy nem szeretem Orbánt. És aki nem szereti Orbánt, azt most nagyon nehéz meggyőzni, hogy miért ne a Tiszára szavazzon, amikor ennyire jól áll a Tisza. Szóval nagyon-nagyon nehéz dolga van minden ellenzéki pártnak. A DK-nak sem azért csökken a népszerűsége, mert Dobrev Klára nem jól kommunikál. Dobrev Klára egy nagyon tehetséges politikus, aki korábban nagyon komoly sikereket ért el, de ezeket a sikereket akkor tudta elérni, amikor nem volt Tisza. És az időközén is ott ért el a sikereket a DK, ahol nem volt Tisza. Ugye egészen más a képlet. Tehát most az ellenzéki szavazók, ugye nem most, hanem már korábban is ráéreztek arra, hogy ez nem jó, hogy szétszavazunk, és annyi ellenzéki párt van, és a szavazatok felaprozódnak, és a Fidesz így könnyen nyer. Ezt már minden ellenzéki szavazó tudja, hogy itt csak egy nagy egységgel lehet megbontani, és nagyon nehéz, nagyon elvakultnak kell lenni ahhoz, hogy valaki azt lássa, hogy nem a Tisza mögött van most ez az egység. És ez annyira elsőprő motiváció, hogy ez egy olyan hatalmas ellenszél minden ellenzéki politikusnak, aki nem tiszás. És ezt ismerte fel egyébként a helyben népszerű Jámbor András is, meg más politik, meg Mellár Tamás, meg mások.
Hajnal Miklós például.
Igen. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolga lenne Karácsony Gergelynek. És a másik, hogy oké, vannak olyanok, akik mindezek ellenére, amit elmondtam, tényleg nem akarnak a Tiszára szavazni, de nekik ott van a kétfarkú kutyapárt is, meg ott van a DK is. Meglátjuk, hogy az LMP, Párbeszéd, MSZP tengelyből hányan indulnak és hogyan. Ez nem egyértelmű, de hát ott is, meg Vona Gábor is majd lehet, hogy indul, és ezek mind azt mondják, de a Mi Hazánk is azt mondja, hogy sem nem Orbán, sem nem magyar. Úgyhogy az a tábor, az a szegmens, amiért Karácsony Gergely harcba szállna, ha most pártot alapítana, az egy szűk szegmens lenne, amire eleve túl kínálat van.
Én értem, amit mondasz, viszont akár csak a DK-nál meg a kutyapártnál maradva, le fogják ők tudni szerinted a következő néhány hónapban vakarni magukról azt a sejtetést, ami Karácsony kijelentésében is ott van, hogyha elindulsz ellenzékiként, de nem tiszás vagy, akkor te bizony a Fidesz érdekét szolgálod?
Ez egy nagyon jó kérdés, de ugye akkor ezzel azt is mondod, hogy akkor ezért sem lenne sikeres Karácsony, mert akkor ez.
Én most csak kérdezem, de igen.
De a kérdésed. Benne egy nagyon is valid logika meghúzódott, és abban a logikából az következik, ez Karácsonyra is igaz lenne, ha elindulna. Hát jó, ha igaz a DK-ra, meg a kétfarkú kutyapártra, akkor Karácsonyra miért nem? Nyilván sok választó azt mondja, hogy hülyeség ez a logika, de szerintem még több választó azt mondja, hogy nem hülyeség. Ez még egy oka annak, hogy miért lenne elképesztően nehéz dolga Karácsony Gergelynek. Egyébként ahhoz, hogy valaki pártot gründoljon, ahhoz elképesztő mennyiségű energia és szabadidő szükséges. Nem látom úgy, hogy Karácsony Gergelyben a főpolgármesterség mellett még másodállásban ez meg lenne. Uh-huh. Azért nem véletlen, hogy Magyar Péter sem a strasbourgi meg brüsszeli munkájára fekteti a hangsúlyt. Tehát, hanem inkább a kazincbarcikai meg kiskunhalasi munkájára. Teljesen racionális az ő részéről ez a döntés. Igen, szóval ha gondolod, még hosszan tudok érvelni amellett, hogy ez miért lenne sikertelen, de most akkor inkább válaszolok arra a kérdésre, De egyébként 26-ban, az, hogy 26 után mi lesz, azt nem tudom.
Tehát ez egy teljesen más világ.
Igen, akkor ezek a logikák, ezek megfordulnak, hatnak majd, vagy meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor ugye a DKMK, igen, hát ez nekik egy kihívás. Tehát a saját kommentelőik között, a saját megmaradt szavazói között is van olyan, akiben azért ez a dilema ott motoszkál, hogy amúgy ezt lehetett látni a kétfarkú kutyapárt esetében, hogy azért ott az ő szavazóiknak majdnem egyharmada a Tiszára szavazna egyéniben. Tehát, hogy azért ezek szerint érzékelnek valamit abból, hogy oké, hogy szeretem a kétfarkú kutyapártot, de azért mégiscsak lehet, hogy az a legfontosabb, hogy választást nyerjen az ellenzék. Szóval nagyon-nagyon nehéz dolga van ezeknek. A Mi Hazánknak is egyébként, mert a Mi Hazánk és a Tisza között is van átjárás, csak ott kisebb. És a Mi Hazánk nem nevelte arra a szavazóit, hogy szavaz az esélyes jelöltre. A DK viszont igen. Úgyhogy én a DK csökkenését egyébként ennek tudom be. Tehát egy nagyon kedvezőtlen dekonjunktúrának, ellenszélnek, hangulatnak, nem annak, hogy ők most konkrétan ezt mondták, vagy azt mondták. Nagyon-nagyon nagy ellenszélben vannak most, és ez nagyon nehéz. Már majdnem mondtam, hogy mit csinálnak ellenszélben, de inkább azért ilyet nem mondanék.
Elrohant az időnk egy utolsó záró kérdésre, viszont még van egy újabb nevet dobnék be, Súlyog Tamást, aki, hogyha minden igaz, a legismeretlenebb és a legnépszerűtlenebb köztársasági elnök is jelenleg Magyarországon. Ez volt a számítása a Fidesznek, amikor Novák Katalin utódját kiválasztotta, hogy ez legyen belőle, vagy azért erre ők se gondoltak, hogy ez lesz?
Hát az biztos, hogy szerintem Novák Katalinnak azért is engedte el Orbán a kezét meglepően gyorsan és könnyen, mert nem volt Novák Katalin olyan könnyen kontrollálható, és akár még az is elképzelhetőnek tűnt, hogy nem rövid távon, de hosszú távon akár Novák Katalin a Fidesz vezetője lehet. Annyira népszerű volt, és annyira önálló arcért tudott építeni, ami annyira más volt Orbán Viktoréhoz képest, hogy nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy riválist is látott benne, és ilyeneket az ő nem szereti, ezért amikor amúgy is adódott egy alkalom, akkor sokkal inkább e felé a megoldás felé ment. Nyilván például Orbán Balázs is olyan dolgot mondott, ami válhatatlan, de egyrészt benne nem látott riválist, másrészt lehet, hogy Orbán Balázzsal jobb volt a viszonya, Novák Katalinnal kevésbé volt jó a viszonya. Én most csak spekulálok, halványlag őzőm nincs, hogy milyen a viszonya, de én szerintem Novák Katalin esetében is nagyobb mozgástere volt Orbánnak annál, mint ami sejthető, hogy végül is itt most mi történt. Szóval az biztos, hogy a számításba jött, hogy na jó, akkor egy olyat választunk, aki nem különcködik, nem akar népszerűbb lenni a Fidesznél, sokkal jobban igazodik a Fidesz céljaihoz, sokkal kevésbé játszik más hangszeren, mond más dolgokat. Na de az nem minimum, hogy cél volt, hogy népszerűtlen legyen. Meg különösen, hogy ennyire. Tehát, hogy a Török Gábor ezt meg is osztotta, hogy korábbi köztársasági elnökök milyen népszerűségnek örventek, és még Schmidt Pál is 30% fölött volt.
Wow.
Nyilván nem mindig, meg nem, különösen nem a végén, de hogy nagyságrendekkel népszerűbb volt, mint Súlyog Tamás. Schmidt Pál mögé legalább a kormánypárti szavazók nagyon nagy többségbe fel tudtak sorakozni, meg egy jóval ismertebb ember volt. Súlyog Tamás egyébként még az ismertsége is nagyon alacsony ahhoz képest, hogy ő már több mint egy éve köztársasági elnök. Szóval valószínűleg a rendszerváltás óta a legnépszerűtlenebb köztársasági elnök, de még az egész 20. században is nagyon nehéz lenne olyat találni, aki népszerűtlenebb volt nála. Vannak azért, nem mondom, hogy nincsenek, de hogy ezt én nem hinném, hogy a Fidesznek ez célja lett volna. Én azt sem hinném, hogy a Fideszben elégedettek vele. Azért ugye, amikor a orosz rakétatámadást ő nem akarta kimondani, és Orbán meg kimondta, megint csak, hogy Török Gábort idézem, nem mintha ő etalon lenne, de szerintem ebben nagyon igaza volt, ez egy dorgálás volt a miniszterelnök részéről, hogy ő pont azt mondta ki, amit a köztársasági elnök nem mert. Azért az nem az elégedettséget jelezte. Szóval engem nagyon meglepne, hogyha ők örülnének neki, de hát nyilván nem akarják leváltani, mert fél évvel a választás előtt az nagy hullámokat kavarna, így meg azért a választóknak a nagyon nagy része nem, hogy mondjam, észrevétlen marad a tevékenysége. A politikát figyelők előtt nem marad észrevétlen, és nem marad nevetség nélkül az, amit csinál, de ez még mindig sokkal kisebb kár, mint hogyha leváltanák. Ezért engem nagyon meglepne, hogyha ilyen lépésre szánnak el magukat, de hát ki tudja.
Róna Dániel, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Fülkét jövő héten folytatjuk, addig viszont, hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket, iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok! Viszontlátásra, viszonthallásra.